Köszöntöm a Trendefem hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Kovács Lázár, Lázár Séf. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadott a meghívást. Szia!
Szia, üdvözöllek téged és a rádió hallgatókat is. Hát nagyon örülök, hogy meghívtál és hogy itt lehetek. Hát jöttem egy jót beszélgetni.
Egy közös barátunk hozott össze minket, és teljesen egyértelmű mindenki számára, hogy az, amivel te foglalkozol, a gasztronómia, mert ugye gasztronómia tanácsadó is vagy, az mindenkit érint. A főzés, hogy egyszerűbben fogalmaznak, mert valaki vagy főz, vagy ha nem főz, akkor megeszi. Te ezzel itt találkozol a mindennapjaidban, hogy valóban érdekli és érinti az embereket az, ami a te témád?
Igen, nagyon népszerű is lett ugye a főzés, mint tevékenység. Sokan rájöttek arra, hogy ez el is tud lazítani, ki is tud kapcsolni. Van egy olyan része, amikor az ember otthon mondjuk már nagy családja van, és több gyereknek főz, apukának, anyukának, nagymamának, akkor van egy ilyen teher része is, hogy az egy mindennapi főzés azért az is egy nagy kihívás. És hát ugye vannak a hobbi főzők, meg azok, akik tényleg élvezetből csak hétvégéken főznek, és hát ugye ez egy nagy család így, úgyhogy én azt tapasztalom, hogy egyre többen, egyre jobban, és egyre hangulatosabban teszik ezt a hétköznapokban is.
És mennyire korcsoport függő a főzés? Tehát én, aki az 50-es éveimben járok, most úgy látom, hogy a környezetemben majdnem mindenki foglalkozik a gasztronómiával, vannak olyan házi urak és házi asszonyok, akik nagyon magas szinten teszik mindezt. Nagy öröm, amikor meghívnak egy-egy ebédre vagy vacsorára. De hogy a fiatalokat is érdekli, vajon ők is főznek?
A fiatalok is főznek, de ők, hát igen, itt elment egy olyan irányba, hogy ugye nagyon könnyű rendelni ma már. Ott van a telefon, ott van benne a rengeteg étterem, ott van a rengeteg alkalmazás, és igazából az a készítés, hogy valaki főzzön, az már nem olyan egyszerű. Ma már egy főzéshez sajnos meg kell érni, mert én azt vallom, hogy ha ez gyerekkorban valaki nem látja a szülőktől, nagyszülőktől, hogy ez egy élvezetes, egy nagyon jó dolog, akkor ez így elsiklik, és ha beleolvad abba, hogy a szendvicset a büfébe vesszük, a kaját a menzán, vacsorára pedig rendelünk valamit, akkor ez teljesen ki tudja belülről égetni, bárki is legyen az, mert ez egy nagyon rossz út. És azt látom, hogy hogy ez ellen valamilyen módon azért fel tudunk lépni, akár a média platformján keresztül, jó magam is, hogy adjam a tanácsokat, ötleteket, hogy lehet ezt összerakni, de hát azért ez egy nagy kihívás.
Azért elég sok platformon jelen vagy, és ott mit tapasztalsz, kik azok, akik követnek, akik kérdeznek, akik hozzászólnak, tehát hogy vagy hova hívnak meg? Tehát itt például ez a korosztály különbség, hogy mondjuk a 40-50 vagy akár a 60-as években járó emberek jobban érdeklődnek a gasztronómia iránt, tetten érhető?
Tetten érhető, igen. A fiataloknak viszont más kérdései vannak, ugyanis főleg azok keresnek meg, akik a szakmát szeretnék majd a későbbiekben tehát ez a szakmát szeretnék választani, vagy ezt azért szeretnék megtanulni, mert hogy valamit az életben kezdenének vele, akár üzletileg, akár egyéb másokból. Tehát itt nagy az érdeklődés arra, hogy konkrétan hogyan is kell csinálni, és hogy ehhez milyen szakmát hol tanuljanak ki. Mármint ahhoz, hogy jól tudjanak főzni, vagy jó szakemberé váljanak. A másik fele pedig azok, akik már tudnak főzni. Ugye ott teljesen, ott sokkal mélyebb kérdések vannak, hogy hogyan kell mondjuk a húst úgy szuvidálni, hogy az teljesen hétköznapi módon bárki számára megtehető legyen, és akkor itt jönnek be ugye azok a fogalmak, meg új technológiák, amikkel már lehet élni, és nagyon sokat tud változtatni a főzésünkön is. Szóval nagyon szerte ágazó, és vannak azok, akik csak egy-egy ételt hétvégén meg akarnak valósítani, vagy el akarnak készíteni, és azok is gyakran keresnek meg, hogy akkor, ha most ezt a barbecue oldalast választották, vettek egy ilyen kamadót, és akkor ebbe szeretnék faszénfelt elkészíteni, ez hogy is kell. Szóval nagyon sok réti. Ó, igen, ez egy jó kikapcsolódás. Szóval elég szerte ágazó.
Ez a gasztronómia, ez egy szép dolog, határtalan, nem? Most csak, hogy így mondtál egy ételt, és akkor arra gondoltam, hogy De még lehetne mondani 100 hasonlóan finom étel.
Igen, és ha mondjuk kiragadnék egyet a mindenki számára ismert ételek közül, mondjuk a paradicsomos tészta, az egy hétköznapi kaja. De azt mondjuk el lehet úgy is készíteni, hogy megfőzöm a tésztát, és utána egy paradicsomszószt, amit külön elkészítek, azt összekeverem vele, megszorom reszelt sajttal, és kész. Vagy a másik véglet, amikor igazából a tésztát nem főzöm meg, hanem a paradicsomszószban pirítva, folyamatosan fokhagymával, sóval, és csak olívaolajjal pirítom össze a serpenyőbe, és a pirítás hatására a paradicsom karamellizálódik, illetve a szósznak a cukortartalma, és ez adja meg ezt a különleges ízét, és igazából semmilyen fűszert nem használok hozzá, de mégis egy olyan tésztaételt kap az ember, hogy azt mondja, hogy asszus, hát ez hogy-hogy, így is kijöhet.
Azért a magasabb szintű gasztronómiánál, vagy a főzésnél megkerülhetetlen az alapanyag kérdése, úgy gondolom. És én azt látom, tapasztalom, hogy azért a minőségi alapanyag ára az egyre inkább nehezen elérhető sokaknak, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni. Otthon kell termelni paradicsomot például. Ugye?
Nem biztos, hogy azzal jobban járunk, mint hogyha ha megveszünk. Inkább én azt látom a piacon, hogy mondjuk sok drága élelmiszer van, és sok drága között, sok a rossz is. Tehát, hogy itt egymásra licitálnak a különböző gyártók és cégek, a polcokon nagyon drágán van ki, egyébként kirakva még egy rosszabb minőségű alapanyag is, és így akkor én vásárlóként, még én szakácsként is nagyon nehezen tudom eldönteni, hogy ez most azért drága, mert minőséget takar, vagy azért drága, mert át akarnak verni. És itt van, itt nagyon nehéz még szakemberként is helytállni, ha egyszerű bevásárlóközpontban vagyok, vagy élelmiszerboltban, mert hát ugye rengeteg új márka van, rengeteg új brand, rengeteg jó csomagolás, és a rossz az mindig kisbetűvel van írva, tehát hogy vagy ami nincs benne, az meg ott sincs. És akkor így tényleg azért ide kell egy útmutatás, és én ezzel is foglalkozom, hogy válaszunk mondjuk egy paradicsom szószt. Tehát azokat a dolgokat figyelembe kell venni, és el kell vonatkoztatni a csomagolástól és a szép dologtól, hanem nézzük meg azt a címkét, nézzük meg, hogy honnan jött, nézzük meg, hogy mi van benne. Ezt sajnos rá kell most fordítani, legalábbis az első körben, és utána érdemes ezekhez a márkákhoz, vagy brendekhez, vagy termékekhez ragaszkodni. Mert valóban, ahogy mondtad, hát a minőséghez, ahhoz, hogy jót együnk, azt csak jóból tudjuk előállítani.
Egyébként az a tapasztalatom, hogy azért általában, amikor valami saját termés, maradjunk a paradicsomnál, az mindenki számára elérhető, nem drága, fogyasztható, de nagyon nem mindegy, hogy ez a paradicsom az egy vegyszeres kezelésből jövő spanyol téli paradicsom, vagy egy ágyásból, mondjuk biokertből érkező, nap által érlelt paradicsom. És abból sem mindegy persze, hogy orosz fekete, vagy kecskeméti, de hogy azért óriási ízkülönbségek vannak, és amikor ebből főz az ember, akkor ott meg egyszer csak ugrik a minőség.
Igen, ez az egyik fele. A másik meg, hogyha mondjuk maradunk a minőségi termékeknél, és mondjuk azt mondjuk, hogy bio piacra megyünk, és őstermelőtől vásárolunk.
Mondjuk itt a MOM mellett
is például, akkor azért belecsúszhatunk olyanba, hogy nem feltétlen tudja mindenki, aki az áruját árulja és termeszti, hogy mondjuk melyik vegyszernek, vagy milyen növényvédőszernek milyen lebomlása van, és ha még az a bio gazdálkodásba bele is fér, vagy környezettudatos előállításba, az a bomlás idő, hogyha az ember nincsen tisztában, és én előbb szedem le azt a paradicsomot, és előbb viszem a piacra, akkor hát az se egy jó dolog. Mert hát az ugye mind bemegy a szervezetbe, és attól még az lehet bio.
Tehát, hogy nem is a bio, hanem hogy lehet. Csak azt mondja, meg kell fizetni, az a baj.
Szóval itt is sok ilyen dolog van, amit érdemes figyelembe venni, de az tény, hogy ki kell alakítanunk, és erre is időt kell szállunk, hogy mit, hol veszünk meg, és kitől.
Igen, de hogyha ebbe belemegyünk, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy az árérték azért az általában most annak ellenére felhívtad a figyelmet, hogy nem feltétlenül jó minden, ami drága, de azért nagyon sokszor azért egyenes arányban van, tehát mondjuk a sajtoknál ott azért lehet látni, hogy egy sima tömtrapista az biztos, hogy gyengébb, mint egy hosszan érlelt gouda, vagy egy jó parmezán, tehát hogy ezzel mit lehet kezdeni?
Hát a sajtok világ az megint egy külön...
De most ezt egy példának igen, mondtam, de beszéltünk a hússal
is. De akkor is a tényen se nem változtat, hogy továbbra is a legnagyobb befektetés az az egészségünk. Tehát hogyha valaki az egészségére, a jó alapanyagokra áldoz, az a legjobb befektetés. Annak a legjobb a hozama, hiszen
hát ez jó minőségű alapanyagból jó ételt, és akkor azért az hosszú távon... Pontosan. Nagyobb eséllyel eredményez egészséges szervezetet.
Igen, meg nem kell mindent megvenni. Ez a másik kulcs. Ugye, hogy ez a sok reklám, meg ez a sok dolog, ugye az, hogy akkor ezt is együnk, azt is együnk, ilyen, olyan, és hát ha összeveszel mindent, akkor persze, hogy az jó drága, pláne, hogyha jó minőségbe veszed. Tehát itt is kell egyfajta tudatosság a vásárlásnál, hogy akkor, és én azt mondom, hogy meg kell határozni ma már azt, hogy mit teszünk egy hét alatt, mit teszünk egy hónap alatt, ha az be van osztva, akkor oda már egy tudatos vásárlás tapad, és nem dobálunk be mindent.
Előre tervezés, tehát egy ennyire tudatos étkezés, fogyasztás.
Aki egészséget akar magának, annak meg kell ezt is terveznie.
Ajaj.
Ugyanis, meg ez ugyanolyan, amikor elmész éhesen vásárolni. Hát ez katasztrófa. Hát mindent megveszel. Hogy majd ezt, azt majd holnap ezt főzöm, utána majd ezt. De most ezt gyorsan majd be fogom kapni. Ezt meg... Á, nem lehet így.
De van, aki így táplálkozik? Más sportolókon kívül.
Hát rengetegen azért úgy táplálkoznak, hogy ez nincs megtervezve. És akkor van az, hogy egyébként sok dolgot megveszel, megrohad a hűtőben, azt utána kidobod, ne adj Isten, a jobbik esetben mondjuk komposztba teszed, de hogy túl sok felesleg képződik, nem csak csomagolásban, élelmiszerben is. Tehát alapanyagban is, mert nem tudsz mindent elfogyasztani.
Ez azért érdekes, mert pont azt akartam tőled kérdezni, Kovács Lázár séf, a napvendégét a Tendefemen. Azt akartam tőled kérdezni, hogy ez a fajta emelkedettebb gasztronómiai tudatosság, most aztán tényleg beszéltünk erről, ha már a tervezés szóba hoztad. Ez sok helyen találkozik ezzel az ember, sokan beszélnek erről magas szinten. Te is, én most dolgoztam Katlan Tónival, ő is, és még sorolhatnám a kiváló séfeket, gasztronómiai szakembereket, de hogyan lehet lehozni, és lejön-e vajon a hétköznapi emberek szintjére, akik hát nem 60 ezer forintból csinálnak egy hétvégi vendégséget, hanem csak 8-ból, 10-ből, 12-ből.
Ó, hát az nem a pénztől függ, hogy milyen lesz a vendéglátás hétvégén. Hát az nem. Tehát jó, nyilván a lábszárt meg kell venni, vagy hogyha a marha pörkölt sertés combol van, az nem lesz ugyanolyan, ez igaz. Viszont ha már a technológiát nézzük, hogy mondjuk a vendéglátásban, tehát az ételkészítés Forma 1-ében, amit ott kikísérleteznek, vagy ott...
Ez jó, ez ételkészítés.
Tehát az, amit ott összeraknak, az azért leszivárog. Tehát itt, ha nézzük a sütőket. Ma már a sütőkön, ugye régen mindenki becsomagolta alufóliával, és mondjuk egy sertészombot, aláöntött vizet a comb alá, lefóliázta és betett a sütőbe. Ma már ez nem kell, hiszen a modern sütőknek már olyan ez a záró gumi membrán, ami különböző anyagban összerakva, hogy annyira szigetel, hogy minden párát bent tart. És ami a húsból kijön, meg a húsával öntve, az nem fog elvészni abból a sütőtérből. Régen volt az, hogy ezeknél a szigeteléseknél ugye kijött ez a nedvesség, és száradt a hús. Na de már így nem kell használni fóliát például, csak mondtam, ez a legegyszerűbb, talán legérthetőbb. És ma már a sütők 99%-a ilyen, pláne mondom, hogy újat vesz az ember, de 1-2-3-4-5 évesek már így vannak gyártva, hogy nagyon jó a szigetelés. Ez csak az egyik példa. Itt van a vákum, a botmixer, a turmix gép, hát ezek mind olyan elérhető áron vannak már, mint mondjuk régen volt egy ilyen egyetemes konyhagép, mit tudom én, a KitchenAid, vagy egy ilyen amerikai típusú, az szinte megfizethetetlen kategória volt, ma már ugyanazt töredék áron meg lehet venni. És ez hozzájárul ahhoz, hogy mondjuk elő tudjuk készíteni, el tudjuk csomagolni, le tudjuk fagyasztani a dolgainkat, tudjuk raktározni. Hát régen nem véletlen volt spájz.
Uh-huh. Igen, most is oké van. De igen. Egyébként előbb kérdeztem, igen, csak jobban belegondolva, most van egy egész konkrét példám, mert voltam igen. Külföldön egyébként egzotikus országban, és ott nagyon elegáns étterembe bementünk, és volt, aki langusztát rendelt, volt, aki egyébként egy másik rákot, halat, és volt egy kollega, aki sima zöldséges pesto tésztát rendelt, és komolyan mondom, hogy az volt a legjobb az összes étel között. Pedig az aztán bárki által összerakható, mondjuk a pesto az egy kicsit drágább, de hát ma már igen. Egyébként az se feltétlenül, de hogy nem feltétlenül kell lehozni a csillagot az égről, ahhoz, hogy jót tegyen az ember.
Nem, hát ez megint az alapanyag, mert ugye, ahol volt ez az úriember, vagy hölgy, vagy illető, hát nyilván, ha ott a friss alapanyagval elkészítve az a pesto, az lehet, hogy ott az a legjobb. De hogyha mondjuk ott csak rák van, de marha nincs, és azt meg hozatják valahonnan, akkor az lehet, hogy meg nem lesz olyan minőség. Szóval az is fontos, igen, hogy honnan mi jön.
Tehát itthon arra mondjuk figyeljünk, hogy lokálisan étkezzünk, tehát hogy helyi alapanyagokból, persze, helyi ételeket?
Nekünk is van nagyon jó marhánk, hát hogy ne, ha most már a marhánál vagyunk, tehát hogy rengeteg húst lehet kapni, viszont sok hús között kevés a jó minőség, ez tény.
Hát én most erre mondok neked egy nagyon szép konkrét példát, ráadásul egy éttermet üzemeltető barátomnál ebédeltem szombaton, és csinált nekem Wellington bélszint. Én életemben, hogyha háromszor ettem, aha, körülbelül, ez volt a harmadik, de borzalmasan jó volt. És megkérdeztem, hogy mi van benne, Péter. És mondta, hogy hát bizony ez a Balaton-Szepezdi Bivajostól vásárolt bélszín, abszolút hazai, frissen vágott, stb. Szedett vargánya volt körülötte. Tehát minden, így végigmondta, és minden, ami belekerült, az top-top hazai minőség. És hát gondolom azért volt jó. Meg még tud főzni is.
Igen, igen. Hát ezek hozzájárulnak, igen. És hogyha nem utazik annyit egy alapanyag, akkor tovább tud, vagy akkor frissebb. Na, csak erre szerettem volna kiutazni, vagy kiutalni, hogyha azt a hús, a lazac helyet mondjuk lehet, hogy a marhát választjuk az étlapról, akkor azzal sokkal jobban járunk, mert jobb az íz, mintha mondjuk azt a lazacot, ami mondjuk 4-5 ezer kilométerről érkezett meg, akár vákumban, vagy akár frissen jégágyon, de hát akkor is utazott annyi órát.
De azt mondtad, hogy fontos az egészség. Na most visszatérve az előző kérdéshez, hogy megengedhetik-e az emberek, tehát megengedhetik az emberek, hogy egészségesen étkezzenek, vagy maradnak a régi szokások, és marad a tepertő, marad a csirkepaprikás, rossz lisztből, rossz galuskával, stb. Tehát, hogy vagy van egy gasztronómiai fejlődés?
Nem, van gasztronómiai fejlődés, de azért nem teljesen, tehát a jó táplálkozás nem teljesen azon múlik, hogy csak csúcs minőségi élelmiszereket eszünk, attól még az lehet rossz. Semmi baj a töpörgyükrémmel, semmi baj a galuskával, semmi baj a zsírral, ezzel nincsen baj. Hát be kell építenünk úgy, hogy nem minden nap galuska legyen a köret. Nem minden, ne együnk a galuskához még kenyeret. Szóval ilyen apróságok. ne ígyunk meg naponta egy üveg bor. Tehát akkor jó lesz ez egyébként, meg beáll. De hogy ezek a túlzó dolgok, ez a habzolás, ez az, hogy általában ma egy magyar családnál ugye van egy leves, van egy főétel, és van egy desszert. Egy sütemény. Hát ez így, persze. Ezen kell csak változtatni.
Ez csak ünnepnapon javallott.
Nem, hát azért, hát úgy igen, de hogy hétvégén általában mindenhol van sütemény meg desszert, amit aztán a végén a kanapén a tévé előtt van vége, de hogyha ezeket tudjuk megreformálni, ott lesz a titok, ott lesz a kulcs, hogy lehet, hogy nem kell ez a három fogás, lehet, hogy elég csak egy is, lehet, hogy éppen a süteményt kell elhagyni, de nem mindig, hanem mondjuk egy-egy alkalommal, akkor ezen tud, akkor tud
lehet
változni.
Egy jó pohár vizet is, én nem kell mindig bort.
Igen. Szóval ezeken biztos, hogy lehet, mert aztán...
De tulajdonképpen amellett, hogy séf vagy, és amellett, hogy gasztronómiával foglalkozol, amellett az önmérsékletre intesz.
Hát hogyne, persze, hát mert itt lehet a legnagyobb változást hirtelen gyorsan elérni. Az, hogy aztán milyen ételeket, meg hol vásárolunk, meg milyen minőséggel, az egy másik kérdés, az a következő szint. Az első szint az, hogy rendszerbe rakjuk az étkezésünket, és normalizáljuk, hogy nem viszünk be annyi kalóriát, amennyit nem tudunk elégetni, elfogyasztani, és hát a mozgás. Na, hát ugyanúgy jutunk vissza, sajnos mozogni kell.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Kovács Lázár, Lázár Séf a nap vendége. Én Mezei Dániel vagyok. Maradjanak velünk!